Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos Szent Háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem.
1937. január 30-a. Egy napos lelki gyakorlat. Mindjobban megismerem Isten nagyságát, és végtelenül örülök neki. Szívem mélyén folyamatosan vele vagyok. Legkönnyebben saját lelkemben találom meg őt. Az elmélkedés alatt e szavakat hallottam. Leányom, legnagyobb tiszteletet azzal tanúsítasz irántam, ha türelmesen követed akaratomat. Ezáltal oly nagy érdemet nyersz, amelyet sem bőjtel, sem önmegtagadásokkal nem érnél el. Tudd meg, leányom, ha akaratodat az enyém alá rendeled, nagy tetszésemet találom benned. Kedves nekem ez az áldozat, édességgel teljes, és ereje van. Lelkiismeretvizsgálat. Továbbra is ugyanaz. Egyesülés az irgalmas Jézussal. Gyakorlat, belső csend, vagyis a hallgatás szigorú betartása. Nehéz pillanataimban fel fogok nézni a keresztre feszített Jézus csendes szívére, a feltörő lángok között pedig irgalmas szívéből a harchoz erő és hatalom áramlik belém. Különös dolog, hogy most, télvíz idején egy kis kanári száll az ablakomhoz, és csodálatosan énekel. Meg akartam bizonyosodni, hogy nem valamelyik kalitkából szállt-e ki a közelből, de sehol sincs ilyen, még a második osztályon sem. Egy másik páciens is hallotta, de csak egyszer, és csodálkozott, hogy dalolhat ilyen nagy fagyban kín egy kanári. Ó Jézusom, mennyire sajnálom a szegény bűnösöket. Adj nekik bűnbánatot és fájdalmat. Emlékezz keserves kínszenvedésedre. Ismerem végtelen irgalmadat, s nem tudom elviselni, hogy egy lélek, aki oly sokba került néked, elvesszék. Jézus, adj nekem bűnös lelkeket, hadd pihenjék irgalmat bennük. Védj el tőlem mindent, s adj nekem lelkeket. Szeretnék áldozati ostya lenni a lelkekért. Testi burkom rejts el áldozatomat, mert a te legszentebb szíved is rejtve van az ostyában, hiszen élő áldozat vagy. Formálj magadtá, ó Jézus, hogy élő, neked tetsző áldozattá váljak. Minden pillanatban elégtételt akarok nyújtani neked a szegény bűnösökért. Testem leple elrejti lelkem áldozatát. Emberi szem nem látja azt, ezért tiszta, s neked tetsző. Ó Teremtőm, nagy irgalom Atya, bízom benned, mert te magad vagy a jóság. Lelkek, ne féljetek Istentől, hanem bízzatok benne, mert jó, és irgalma örökké tart. Szívem lakhelyén az Úr és én jól ismerjük egymást. Igen, jelenleg én fogadlak téged szívem hajlékába, de közeleg az idő, amikor te hívsz engem a te házadba, melyet részemre a világ kezdetétől előkészítettél. Ó, mi vagyok én veled szemben, Uram? Az Úr egy részemre ismeretlen világba vezet. Megismertet nagy kegyelmével, de én félek tőle. Amennyiben hatalmamban áll, nem engedek befolyásának mindaddig, amíg lelki atyám nem világosít fel, miféle kegyelem is ez. Az egyik pillanatban egész lényemet átjárja Isten jelenléte, s az ő lényegének felismerésében értelmem különlegesen megvilágosodott. Megismertette velem saját benső életét. Lélekben láttam a három isteni szemét, de egy a lényük. Ő egyedüli, egyetlen, de három szemében. Közülük egyik sem kisebb vagy nagyobb a másiknál. Sem szépségben, sem szentségben nincs köztük különbség, mert egyek. Egyek, abszolút egyek. Isten szeretete hozta el tudomásomra, s egységbe olvasztott önmagával. Ha az egyik isteni személlyel összekapcsolódtam, a második, illetve a harmadik személyhez is kapcsolódtam, mert ha egyik személlyel összeolvadunk, akkor összekapcsolódunk a másik két személlyel is, ugyanúgy, mint az elsővel. Egy az akaratuk, egy az Isten, bár személyében hármas. Ha a lélek a három személy közül az egyikkel érintkezik, úgy egy akaratunk miatt összekapcsolódik mind a hárommal, s megtelik azzal az örömmel, amely a legszentebb háromságból árad. Ezzel a boldogsággal táplálkoznak a szentek. Az a boldogság, amely a legszentebb háromságból buzog, boldogít minden teremtményt. Élet fakad belőle, ami éltet, s életet ad. Belőle veszi kezdetét minden élet. Ebben a pillanatban olyan isteni boldogságot érzett a lelkem, amit nagyon nehéz kifejeznem. Hirtelen megfogalmazott szavakat hallottam. Ezek a következők voltak. El akarlak jegyezni. Lelkemet félelem járta át, mégis nyugodtan átgondoltam, miféle eljegyzés lehet ez, bár minden alkalommal elfog a félelem, mégis béke van a lelkemben. Egy magasabb erő őrzi meg ezt bennem. Hiszen az örök fogadalmon túl már túl vagyok, s ezt egészen őszinte akarattal tettem le, és továbbra is azon gondolkodom, mit jelent a hallott kijelentés. Úgy érzem, és azt gyanítom, hogy egy egészen különös kegyelemről van szó. Míg ezen gondolkodom, elalélok az Isten utáni vágytól, de ebben az öntudatlanságban értelmemet világosság és fény járja át. Ha vele egyesülök, szinte ájult vagyok a boldogságtól, de értelmem minden zavar nélkül tiszta és világos. Uram, te leereszkedsz fenségedből, hogy egy szegény teremtménnyel lépj kapcsolatba. Köszönöm neked, ó Uram, ezt a nagy kegyelmet, mely képessé tesz érintkezni veled. A neved, Jézusom, gyönyörűség számomra. Messziről felismerem szerelmemet, és vágyódó lelkem karjaiban nyugalmat talál. Nem tudok élni nélküle. Szívesebben vagyok vele kínban, szenvedésben, mint nélküle mennyei gyönyörben. 1937. február 2-a. Ma már kora reggel óta lelkemet isteni áhítat járja át. A Szent Mise alatt úgy gondoltam, látni fogom a kis Jézust, akit már többször láttam ilyenkor. Ma azonban a Szent Misén a megfeszített Jézust láttam. A keresztre volt szegezve nagy kínok közt. Lelkemet és testemet átjárta Jézus szenvedése, láthatatlanul ugyan, de hasonlóan fájdalmasan. Ó, milyen félelmetes titkok mennek végbe a Szent Misén. Nagy titok megy végbe a Szent Misén. Milyen áhítattal kellene odafigyelnünk és részt vennünk Jézus halálában. Egy nap majd megtudjuk, mit tesz értünk Isten minden Szent Misében, s milyen nagy adományt készít benne részünkre. Egyedül isteni szeretete tudta kigondolni ezt nékünk. Ó Jézus, milyen nagy fájdalom járja át lelkemet, amikor látom, hogy mi édesen és erősen árad belőled az élet forrása minden lélek számára. S mégis, önhibájukból mennyi hervadt, kiszáradt lelket látok. Ó Jézusom, hass oda, hogy irgalmad hatalma elérje ezeket a lelkeket is. Ó Mária, ma szörnyű tör járta át a szent lelkedet. Istenen kívül senki sem tud szenvedésedről. Bátor lelked nem törik össze, mert Jézussal van. Édes anyám, egyesítsd lelkemet Jézussal, mert csak így tudok kitartani, és áldozataim is csak a Jézussal történő egyesülésben lesznek kedvesek Isten előtt. Édeszűz anyám, taníts meg a benső életre, hogy a fájdalom tőre ne törhessen meg. Ó tiszta szűz, önts szívembe bátorságot. S védd meg, kérlek.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Parócai Bernadett volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajnának el nem kötelezett és semleges státuszt kell betöltenie, és végre kell hajtania az ország demilitarizálását és nácitlanítását, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken az orosz külügyminisztérium vezetőségével tartott megbeszélésen Moszkva békefeltételeit ismertetve. Putyin szerint minden Oroszország elleni nyugati szankciót fel kell oldani. Emellett, mint mondta, nemzetközi szerződésekben kell lefektetni, hogy a Krím, Szevasztopol, a Donyecki és a Luhanszki régió, valamint Zaporizsia és Herszon megye Oroszországhoz tartozik. Természetesen teljes mértékben biztosítani kell az ukrajnai oroszajkú polgárok jogait, szabadságát és érdekeit, hangoztatta. Nagyon fontos és nekünk nagyon kedvező megállapodást kötöttünk a NATO-val, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában a NATO főtitkárával az ukrajnai misszióból való kimaradásról kötött megállapodásról. Felidézte a békemenet az elmúlt időszak legnagyobb közösségi akarat megnyilvánulása is arról szólt, hogy Magyarország maradjon a béke szigete, azaz se kívülről, se belülről ne veszélyeztesse semmi a békés életünket, márpedig az európai tapasztalatok alapján nincs békés élet, hogyha migránsok vannak. Ha Magyar Pétert az Európai Néppárt frakciójába vagy pártjába felveszik az EPP-be, akkor a KDNP kénytelen távozni az Európai Néppártból, jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes Budapesten. A KDNP elnöke és Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője a Karmelita Kolostorban tárgyalt az Európai Néppárt elnökével, majd ezt követően a sajtóképviselőinek elmondta, nagyon őszinte és korrekt beszélgetést folytattak, amelyen sok kérdést érintettek. Világossá tették, Magyar Péter személye a kereszténydemokrata néppárt számára elfogadhatatlan, felvételét nem tudják elfogadni a frakcióba, a Tisza pártot pedig az Európai Néppártba. Semjén Zsolt kiemelte, a KDNP-nek 80 éves története van, a Tisza pártnak 80 napos. Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, jelentette be a képzés elindításáról szóló dokumentum ünnepélyes aláírása alkalmából a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos Egerben. Nacsa Lőrinc köszöntőjében arról beszélt, ez több lesz, mint egyszerű idegenvezető, illetve turisztikai szakember képzés, mert itt nem csupán a szakmát, hanem a vallási területet szükséges lelkiséget is el kell sajátítani. A kormány kiemelten támogatja az egyházak értékmegőrző munkáját, mondta, hangsúlyozta, az egyházakra a múltból rájuk maradt értékes, ápolandó kincsek vannak bízva, amelyeket komoly felelősségbe mutatni. Nem öncélúan, hanem úgy, hogy a turisták találkozhassanak ezeken a helyeken egymással, a jó Istennel és évszázados értékekkel, mert ez nem csupán az örökségünk, hanem a jövőnk is, tette hozzá. Szavai szerint a magyarországi vallásturisztikai célpontok és zarándokhelyek egyik legnagyobb versenyelőnye Európában, hogy itt élő közösségeket találnak a látogatók. A kormány azért támogatja a vallásturisztikai képzés elindítását, mert fontosnak tartja, hogy képzett szakemberek vegyenek részt ebben a munkában, hiszen a hazai zarándok és vallásturizmus az ide látogatók és a magyar emberek lelki javát szolgálja, fogalmazott. Már a Viradóra ismeretlen tettesek összefirkálták Magyarország és Szlovákia szarajevói nagykövetségeinek épületeit, a falakra a szrebrenicai népírtás áldozatainak számát rajzolták fel, közölte a Klix.ba boszniai hírportál. A külképviseletek falaira a 8372-es számot írták fel, ez azoknak a száma, akiket 1995. júliusában Szrebrenicából elhurcoltak és kivégeztek. A kelet-boszniai Srebrenica a boszniai háború idején az ENSZ védelme alatt állt. A boszniai szerb csapatok 1995. július 11-én elfoglalták a várost, és a holland ENSZ békefenntartók tétlensége mellett mintegy 8000 muszlim férfit és fiút elhurcoltak, akiket a következő napokban meggyilkoltak. Végül az időjárásról. Holnap kevés felhő, sok napsütés várható, a nap nagy részében csapadék nem valószínű, de késő délutáni esti órákban nyugaton, észak-nyugaton egy közelgő gyenge hidegfront hatására már kialakulhat zápor, egy-egy zivatar. A déli délnyugati szelet a Dunántúlon élénk, nyugaton, észak-nyugaton erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délutánra már 24 és 30 fok közé emelkedik. Híreinket hallották.
Reklám.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával, és Szőke Milint Enikő egyetemi docenssel a papi hivatásról beszélget.
Kedves hallgatók, június hónap az egyházban a papszentelések ideje, a jubiláns papoknak az emlékünnepe, így most a szezonnak az utolsó beszélgetésében, ahol szeretettel köszöntöm Enikőt, Annát és Zoltánt, a papi hivatásról, a papi szerzetesi hivatásokról fogunk egy kicsit beszélgetni. Hogyha saját magam papi hivatásáról kell beszélni, akkor én most csupán annyit szeretnék elmondani, hogy készülök én is a június 23-i ezüstmisémre, ami a 25 évvel ezelőtti szentelési évfordulónak a megünneplése. A mi szentelésünk június 19-én volt 1999-ben, dr. Seregi István érsek úr volt a szentelő főpásztor, és az Egri Főegyház megyének a szolgálatára kilencünket szentelt fel az érsekatya. Ebből az egyik évfolyamtársunk néhány hónappal később autóbalesetben eltávozott az örökkévalóságba, és maradtunk 8-an. És amiért igazából mi hálát adunk majd 19-én mind a 8-an, akik együtt misézünk majd az Egri Székesegyházban, és aztán külön-külön ki mikor, én magam 23-án Jászberényben, jelenlegi szolgálati helyemen, és majd aztán a szülővárosomban, illetve a kápláni helyemen Mezőkövesden. Az elsősorban az, hogy nagyon ritka az olyan évfolyam, ahol mindannyian, akiket felszenteltek, együtt közösen meg tudják ünnepelni az ezüstmisét. Hogy senki nem, mondjuk így modern szóval, nem volt pályamódosító, mindannyian megmaradtunk az egyház szolgálatában, mindannyian itthon szolgálunk, mindannyian az Egri Főegyház megyében vagyunk, és mi ezt a évfolyam közösséget egyébként tartjuk is, hiszen egyrészt a szenteléshez kötődően minden évben találkozunk az első perctől kezdve, és gyakorlatilag még van egy másik találkozónk májusban, Jászárok szálláson, ahol minden esztendőben bemutatjuk a szentmisét elhunyt évfolyam társunkért, amely szentmisére az édesanyja is eljön mindig, és ott együtt emlékezünk a 24 évvel ezelőtti halálesetre, és ajánljuk mindig Zoltán áldozópap testvérünket az örökké valóságba. Amikor én visszagondolok arra, hogy a papi hivatás felé vezető úton milyen erőt és milyen segítséget kaptam, akkor tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy a legtöbbször azt tudtam magam számára megfogalmazni, hogy azok az imádkozó emberek, akik akár név szerint, akár pedig név nélkül imádkoznak értem, imádkoznak papi és szerzetes hivatásokért. Ugye mi itt az Egri Főegyház megyében is imádkozunk a szentmiség végén papi és szerzetes hivatásokért. Én mindig hozzászoktam tenni azt is, hogy de imádkozunk meglévő papjainkért, hiszen a hivatás az pontosan azt jelenti, hogy azt ugyanúgy, mint a házasságban is a szerelmet, mindig újra és újra fel kell éleszteni. És már csak egyetlen gondolatot teszek hozzá, és aztán átadom nektek a szót, hogy ti mit gondoltok a papról, a papszentelésről, a szerzetes életről, hogyan látjátok világi keresztényként az egyháznak ezt az oldalát, ami nagyon fontos oldal, de nyilván nem az egyetlen oldal, hiszen együtt vagyunk keresztények, és együtt közeledünk az örökké valóság felé. Hogy nagyon sokat számít az, hogy hogyan és miként készülnek a kispapok, a szeminaristák a szemináriumban, és én csak hálás szívvel tudok visszaemlékezni arra a 6 esztendőre, amit itt Egerben töltöttem 93 és 99 között. Nagy formátumú teológiai tanáraink voltak, elöljáróink voltak, gyakran találkoztunk az érsek úrral, sok szentmisén asszisztáltunk, vagyis megvolt az az élő kapcsolat, és hát ami nagyon fontos, ami ma egy kicsit hiányzik a létszám hiány miatt gyakorlatilag, hogy mi volt olyan időszak, amikor körülbelül közel 90-en voltunk a szemináriumban a 6 évfolyamon, és hát a mi évfolyamunk is, ha jól emlékszem, 21 fővel kezdett, más egyházmegyésekkel együtt, voltak, akik később más évfolyamba kerültek, voltak, akik elkerültek a szemináriumból, volt, aki aztán szerzetes lett utána, tehát hogy viszonylag nagy évfolyamok voltak abban az időben, és ez is nagyon sokat jelentett, hogy egymástól is tudtunk tanulni, nagyon sok jót, nagyon sok olyan dolgot, amit esetleg korábban a saját egyházközségünkben, vagy a nyári szünetben nem biztos, hogy meg tudtunk tanulni. Mit jelent a papi hivatás számotokra?
Jó volt hallgatni, hogy azt mondtad, hogy együtt kell, hogy szolgáljunk, és hogy ilyen szempontból közösséget alkotunk, és én is ezt érzem, hogy amikor például imádkozunk akár a papi és szerzetesi hivatásokért, és mondjuk, hogy Urunk, hagyd nekünk jó papokat, vagy amikor a mi egyházközségünk papja is időnként kéri az imádságunkat, hogy imádkozzunk érte, és ő maga is megfogalmazza azt, hogy a gyalló papért az imádságra szükség van. Én ezt a fajta, tehát ez ugye a szeretett közösséget a múltkori alkalommal sokat emlegettük, de egyfajta szeretett közösségnek érzem ezt, és egyre erősödő érzés ez bennem, hogy mint amikor azt mondtam, hogy házasságban azt gondolom, hogy egymást segítjük az üdvösségre, valahogy ugyanezt gondolom, hogy felelősséget kell vállalnunk, és hogy hívőként nagyon nagy szerepünk van abba, hogy a papjaink meg tudnak-e maradni a papi hivatásuknál, és hogy tudjuk-e őket segíteni az üdvösségre. És hát nem kérdés, hogy egy pap, akit az Isten kiválasztott, hogy szolgálja, aki a szentségeket adja nekünk, micsoda feladatot és szerepet vállal is, hogyan szolgál nekünk, de azt gondolom, hogy hívő emberként pedig, családosként nagyon-nagyon fontos ez, hogy az imádságunkkal, a magatartásunkkal és a hozzájuk való viszonyunkkal, és akár a visszaigazolással, hogy nagy szükség van rájuk, hogy nagyon szeretjük őket, ez szerintem nagyon-nagyon fontos megerősíteni. Úgyhogy nekem ez egy egyre fontosabb ügyem, hogy segítsünk a papjainknak, és az nagyon jó érzés, amikor megjelenik ez az igény a papok részéről is, tehát én ezért nagyon hálás vagyok, amikor azt mondják, hogy igen, segítsetek, hogy megmaradhassunk egymásnak. Úgyhogy ezt én nagyon-nagyon lényeges dolognak tartom.
Azt hittem, hogy itt az évadzáró epizódban egy kicsit rendhagyó módon mi az atyát fogjuk kérdezgetni folyamatosan, de örülök, hogy azért itt én laikusként kifejthetem a véleményemet. Tehát én úgy gondolom, hogy a papságnak az Úristenhez való kapcsolata az nem változott, de az emberekhez, a közösséghez való kapcsolata már csak azért is, mert ugye a társadalmunk milyen változásokon megy keresztül. Nekem a veszőparipám az, hogy a technológiai fejlődés az milyen változásokat hoz, hogy ez a kapcsolat, ez hatalmasat változott, és én például a közösség szervezést érzem egy hihetetlenül nagy erőnek, lehetőségnek, de felelősségnek is, mert hogy a kereszténység az közösségekben tud működni és tud élni, egyre inkább úgy gondolom, hogy lokális közösségekben, és egy nagyon-nagyon intenzív a közösségen belül, nagyon intenzív kapcsolatokban, és itt a papságnak hihetetlenül komoly ereje van, és szerepe is van, mert ugye annak ellenére, hogy nagyon sok közösség civil vezetőkkel bír, azért a pap az, aki igazából mindig visszavezet a tanításhoz, és távol álljon tőlem, hogy más ugye vallásokat kritizáljak, de azért nézzük meg, hogy az Egyesült Államokban milyen sok probléma és kihívás kapcsolódik ahhoz, hogy amikor kivándoroltak, akkor nem volt velük valaki, aki egy felkent pap lett volna, hanem maguk próbálták újra értelmezni adott esetben a Szentírást, és azért ez nagyon sok kihívást tud hordozni. Tehát a pap az, aki képzett, és aki a mai napig ugyanúgy képzi magát. Én most vasárnap, amikor ugye fiammal misén voltunk, akkor épp néztem, hogy hát mit sem változott az, amikor az atya lapoz ugye a mise könyvben, és hogy nyilván feltételezem, hogy ez egy adott esetben egy tantárgy is igazából, hogy hogyan, mert nem a lapozás, hanem hogy maga ugye a mise rendben mi mit követ, én ezt tudom, de adott esetben amikor, és arra gondoltam, hogy itt most lenne egy tablet, és akkor megjelenne, hogy adott, mikor mit kell mondani, akkor egy vizsgát is kilet volna spórolni, de maga a hagyomány veszett volna el belőle. Tehát, hogy valahogy ez a tradíció nagyon jó, hogy megmarad, attól még kivetítjük ugye a különböző énekeket, de hogy a kettő kapcsolódik, és ahogy a papság mindig a hagyományt, az Istenhez való hagyományos kapcsolatot tükrözi, úgy számomra ezek a mozzanatok is egyébként ugyanoda tartoznak, és hát én egyházi iskolába jártam a piaristákhoz, és a fiam is oda jár, és most amikor megnézte a tablómat Kecskeméten, akkor mondta, hogy hát neked milyen sok paptanárod volt. Tehát én magam civil vagyok, de azt tudom mondani, hogy hát ez micsoda kegy volt, hogy ilyen sok paptanárunk volt, és hogy egy teljesen más ugye légkör volt ez az iskolákban.
Hát én ahhoz tudnék most kapcsolódni, hogy ugye ki a pap. Hát Jézus Krisztus szerezte a papságot, ugye? Tehát az a pap, aki megkapta ezt a kegyelmet akkor, amikor őt ugye pappá szentelték. És én ezt azért tartom nagyon fontosnak tudatosítani a laikusokban, a hívőkben, hogy ez nem egy ugyanolyan képzés, mint egy marketing, egy közgazdász, egy pszichológus, nem tudom, hanem ez ennél jóval több. Tehát az elhívásnál kezdődik a folyamat, azt gondolom, a Szentlélek ott kezd el munkálkodni, és hát egy megkoronázott pillanat az, amikor ugye valakit pappá szentelnek, és ennek a megszenteltségnek a tudatában, a felavatottságnak a tudatában tudja testhez állóan kitölteni a papi szerepet, azt hiszem az, aki megkapta ezt a kegyelmet. De természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincs tovább küzdelem. Tehát én ugyan nem vagyok pap, de azt gondolom, hogy naponta meg kell vívni azokat a harcokat, amik hát ezzel a szereppel, ezzel a hivatással szemben ugye hát megfogalmazódnak, vagy megjelennek. Minden változik, a hívők is változnak. A hívők sem látják ezt a felkent jellegét a papnak, vagy nem úgy látják adott esetben, tehát nagyon sokszor az is feladatunk, hogy egymás szemében, gondolatában a tisztánlátás véget rendet tegyünk, hogy ki is a pap, és mitől is pap. És egyetértve Annával természetesen az is a feladatunk, hogy amiben tudjuk, ahogyan tudjuk, segítsük, hogy meg tudjanak maradni a hivatásukban. Mert azt gondolom, hogy egyre nagyobb az a teher, ami rájuk hárul, egyre több a szőlő, és egyre kevesebb a szőlőmunkás, szóval akár a diakónusok segítségével, de akár csak egyszerű hívők segítségével is valahogy biztosan feladatunk megtartani a papjainkat ebben a hivatásban. És ha szabad még egy érdekesebb személyes történetet hadd meséljek, hogy az én nagyobbik fiam hát egy ilyen elit gimnáziumban érettségizett, ahonnan mindenhová is mennek mind ilyen trendi képzésekbe a gyerekek, és meglepve hallottam, hogy az egyik osztálytársa, aki nagyon-nagyon menő gyerek volt, ha szabad így fogalmazni, hát beiratkozott a teológiára, és még mindig ott van. A férjem, amikor covidos volt, önkéntesként ő tolta A-ból B-be az egyik kórházba, és hát nem győztem hálát adni a jó Istennek, hogy még ebből az elit gimnáziumból is talál magának olyan papjelölteket, akik, hát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy meg is maradnak ebben a hivatásban.
Amikor kispap voltam, egyik alkalommal el kellett mennünk egy teológiai konferenciára, és arra már nem igazán emlékszem, hogy ki volt az előadó, az biztos, hogy olaszul beszélt, és arra emlékszem, hogy Tarjányi Béla új szövetséggel kapcsolatban mindenki hallotta nevét, professzor úr fordította az előadást, és 90-es évek mondjuk közepéről beszélünk, és az volt ennek az olasz atyának a felvetése, hogy ma milyen egyházképe van az embereknek, és mit képzelnek a papokról, vagy mi az, amit ők úgy várnak. És azt mondta, hogy mivel fogyasztói társadalomban élünk, ugye mi akkor tanultuk ezt a fogyasztói társadalmat itt mi Magyarországon, ezért kialakult Nyugat-Európában, németeknél, osztrákoknál, olaszoknál is, hogy egyfajta szolgáltató egyházat várnak. És akkor ő azzal a jelképpel élt, hogy olyan ez, hogy régebben a hívek és a pap együtt mozgott, úgy jelképezte, hogy ha elmentek valahová, hogy szalonnát süssenek, akkor együtt hordták a fát, együtt sütötték a szalonnát, és együtt étkeztek belőle. Ma pedig azt várják el sokszor a hívek, mondta 1995 környékén, hogy a pap gyűjtse össze a rőzsét, vegye meg a szalonnát, süsse meg, adja oda az embereknek, őnekik ennyi elég, ők majd fizetnek érte egy kis egyházi adót, és akkor tulajdonképpen minden rendben van. És azt gondolom, hogy az atya akkor egy olyan helyzetet vázolt fel, ami még szerencsére nem volt jellemző Magyarországon, de azért bizony azóta sokszor látjuk és tapasztaljuk azt, hogy nagyon sokszor olyan emberekkel találkozunk, ha találkozunk, mert hogy már ez is egyre jobban csökken bizonyos helyeken, akik úgymond megrendelnek egy keresztelést, megrendelnek egy temetést, megrendelnek egy esküvőt, jobb esetben megrendelnek egy szentmisét, mert azért az már mégis egy közelebbi kapcsolatot jelent, hiszen az nem kötelező, úgymond, és nincs meg minden helyen, vagy nincs mindig olyan erős közösség egy pap mögött, akiért valóban érdemes legyen dolgozni, mert legyünk őszinték, akik egy életben csak egyszer jönnek hozzánk keresztelkedéskor, és utána majd a rokonság jön, hogy el kell temetni, mert elhunyt, azért az a hívő nem tartozik teljes egészében az egyház közösségünkhöz. Ti is így látjátok ezt, vagy tudtok azért mondani sok jó biztató példát is a kedves hallgatóknak, hiszen különböző egyházközségekhez tartoztok, és én magam is azt látom, hogy az én egyházközségem is olyan, ahol mindenben számíthatok rájuk. Én nem akartam túl nagy feneket keríteni az ezüstmisének, de tudom, hogy már sok mindennel készülnek, tehát nem tudok kibújni a úgymond a ünnepeltetés alól, de ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy a közösség élés mozog. De azért sokszor tapasztaljuk, látjuk azt, hogy sok papnak azért vannak problémái, mert hogy nincs igazán élő közösség, hanem legfeljebb ezt a szolgáltató egyház képet látja. Mit láttok ti, és mit tanácsolnátok az atyáknak, hogy hogyan kezdjék el a szolgáltató egyházból újra a Krisztus egyházát, a közösség egyházát építeni?
Én sok jó példát látok, de nagyon nagy különbséget látok a között, hogy egy atya hol szolgál, hogy egy mondjuk egy fővárosban, egy nagyvárosban, vagy egy kis településen. Mert kis településen azért az emberek ott köszönnek egymásnak. Ilyen külsőséges példákat fogok mondani, és nyilván szélsőséges esetek is vannak, de igazából ott azért teljesen más a kommunikáció is, és nyilván ugye ott a hagyományos papi szerep jelenik meg, ott, ahol azért nem várják el, hogy szolgáltató egyházat működtessen, de hogyha mondjuk egy nagyvárosról, vagy a fővárosról, ha összehasonlítom Budapestet mondjuk Egerrel, akkor én azt látom, hogy Budapesten ott már minden egy szolgáltatás. Tehát, és nyilván ugye a templom is egy ilyen szolgáltató térnek tűnik nagyon gyakran, és vasárnaponként az atya Péter atya az minden egyes alkalma elmondja, hogy bejebb is lehet jönni, nem csak az üvegen kívül lehet nézgelődni, és amikor látja, hogy valaki fényképez, akkor én látom, hogy ő azért önmérsékletet gyakorol, és belülről szabályozza magát, de már nagyon-nagyon nehezen tudja ezt elviselni, mert egy nagyvárosban még megmutatja a telefonom, hogy hány percre van tőlem az étel, amit megrendeltem, és hogyha pluszban fizetek, akkor nem is tesz még extra, ugye, kitér. Őt, hanem direkt nekem hozza. Tehát, hogyha egy ilyen hangulatban él az ember, akkor nagyon gyakran úgy várja azt, hogy ez egy szolgáltatás legyen, ahová én nekem nem kell többet betennem, hanem valóban csak a pénzemet, de időmet nem kell beletennem, érzelmileg nem kell belehelyezkednem, és ez egy hihetetlenül nagy kihívás, hogy szembe menni ezzel a tempóval. Én úgy tudom elképzelni, adott esetben mint egy karnak a vezetését is, hogy az ember először olyan emberekkel veszi magát körbe, akikre számíthat, és akik utána továbbadják ezt a gondolatiságot. Tehát egy belső körnek a kiépítése. Én szerencsés lehettem, mert Kecskeméten Jávorka Lajos atya, amikor a plébániát alapította, ott voltam körülötte, és láttam, hogy hogyan építi ki gyakorlatilag, milyen tudatosan, és bíz meg embereket feladatokkal, hogy akkor utána ők ezeket végrehajtsák, és új embereket vonjanak be.
Én köszönöm, hogy ezt mondod, mert a közösséget már emlegetted te is több téma kapcsán, több alkalommal. Nekem egy pap ismerősünk mondta pont ezt, amikor másik helyre helyezték, hogy mindig 2-3 család van, akire építhetsz. És hogy ő ezt adja szem előtt, hogy azt a 2-3 kulcs emberét megtalálni, akik ugye, ha már családban gondolkodunk, akkor ugye rögtön többet fognak jelenteni, és hogy valóban így sejtről sejtre lehet ezt építeni, és hogy azért utalok vissza erre, hogy oda-vissza tartják meg egymást, és hogy valóban az emberi kapcsolatokon keresztül és a kapcsolati hálón keresztül, mint ahogy mi is a szeretet kapcsolatainkon keresztül tudunk táplálkozni, ez lehet egy esélye arra, hogy sem az egyház községe és az egyházi teendői ellátása közepette ne maradjon egyedül, sem pedig emberileg ne kelljen neki egyedül vinnie a terhét, mert azért itt a papi hivatásoknál, főleg ahogy a beszélgetésünk bontakozik ki nekem, ez is eszembe jutott, hogy ő egy életállapotot és a hivatást is vállalja egyben. És amíg ugyanúgy időről időre egy mérnök, egy orvos, egy tanár, egy gyári munkás megküzd nehézségekkel, és hazaviszi a terhet, és elgondolkodik azon, hogy ezt a pályát folytatná-e, hogyha ott van az a szerető családi közeg, vagy az, ami tovább lendíti őt, akkor egészen más ezt hordoznia, még a papnál ugye ez a kettő összekapcsolódik, és pont ezért nagyon fontos az, hogy meglegyenek azok a családi kötelékei, azok az élő testvéri, szülői kapcsolatai, amelyek olyan nagyon fontosak lehetnek, és ugyanígy a barátságai, tehát ezért is volt nagyon jó ezt hallani, hogy akár a paptársakkal is közösséget alkotva lehet tényleg azt a sors közösséget úgy is vinni, hogy lehessen ebből táplálkozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, illetve amit én még látok és megtapasztalok, a fiamnak az egyik először nevelője volt, most már talán mondhatom, hogy barátja, szerzetesként él, de hát ugye papi teendőket is ellát, pappá szentelték, és például az esküvőn sok pap volt a görögkatolikus rokonságnak köszönhetően, és a római katolikus papokkal ugye egységben ott álltak az oltár körül, és ő volt az egyikük, aki egyébként egy nagyon ismert, nagy fővárosi plébánián szolgáló papként nagyon boldog volt attól, hogy kettő mondatot kellett a szertartásból elmondania, és hogy mondta, hogy ő töltekezett ezáltal, hogy most úgy mások dolgoztak, mások vitték ezt, ezt csak azért hozom ide példaként, és mondta, hogy neki annyira jól esett, mert mindig ő esket, mindig neki kell a középpontban lennie, mindig neki kell valamit üzennie, és hogy mennyire nagyszerű volt ez, hogy megérte ezt, hogy 80 ott vannak, mindenki mond valamit, ő is azért mégis, hogy a papi szerep is megélje, tehát ezt csak azért hoztam ide, nem tudom mennyire szerencsés a példa, hogy közösséget vállalva, egymást is segítve, akár paptársakként is, én tényleg ezt látom, hogy akár gondolatokat prédikációkból el tudnak vinni.
Hát csak egyetérteni tudok az előttem szólókkal, illetve azt hoznám még ide, hogy Barsi Balázs ferences szerzetes szokta föltenni a kérdést, hogy ki lesz a lelki gondozója a papnak. Mert hogy a napnál világosabb, hogy ez a hivatás, ahol hát egy ilyen vonatkozási pontként, vagy támaszként, vagy zsinórmértékként kell folyamatosan helytállni, ott szükség van arra, hogy időről időre a pap is tudjon valakire támaszkodni. És nyilván jó esetben megvannak ezek a kapcsolódások más papi közösségekhez, vagy szerzetesi közösségekhez, de hát a hívők lehetnek azok, akik igazából meg tudják tartani a papot az ő hivatásában, és igen, azok a jó példák, ahol, mint például Budaörsön is, ugye az úrnapja kapcsán minden oltárt külön család fog fölállítani, és ezt egy kiváltságnak, egy megtiszteltetésnek érzi az adott család, ez évek óta hagyományozódik, és így van, és büszke és boldog az a család is, aki csak egy 2 méteres szakaszt vállalhat fel az útvonal elkészítéséből, szóval egymást támogatva tudjuk azt gondolom a papjainkat támogatni, hogy megmaradjanak a hivatásukba, és rengeteget imádkozni, mert azt gondolom, hogy hát igen, ha valahová kell a Szentléleknek a segítsége, akkor ez az a helyzet, ahol az ő megtartó ereje az, ami megtarthatja a papjainkat az ő hivatásukban.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és azt kérem tőletek is, illetve a kedves rádióhallgatóktól, hogy ebben a júniusi hónapban, amikor érsekatya 7 diakónus fog áldozópappá szentelni, amikor, ahogy mondtam, nekünk 8-unknak ezüstmise lesz, amikor nagyon sok paptestvér 10. vagy 20. vagy bármilyen kerek évfordulót ünnepel, vagy akár csak egy szentelési évfordulót, akkor imádkozzunk most ne csak papi és szerzetes hivatásokért, hanem a meglévő papi és szerzetes hivatásokért, hogy mindannyian tudjunk erősödni, hiszen így együtt hívek és a papság az, amelyik a keresztény értékeket és az örök élet felé vezető utat egyaránt tudjuk megmutatni azoknak, akik ezt valóban szeretnék követni. Köszönöm a beszélgetést, és a kedves hallgatóktól úgy búcsúzunk el, hogy ősszel újra folytatjuk. Bizonyára a nyári hónapokban több ismétlés is lesz ebben az időben, és azt gondolom, hogy mi pedig új témákkal, vagy régi témák más szempontból való megközelítésével a következő szezonra is készülünk, és örömmel osztjuk meg gondolatainkat a kedves hallgatókkal.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Novák István atya beszélgetett Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és Szűke Milint Elnikővel. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusok.